Maxed Bónom, béke és jó, köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Ezt a jelszót a Assisi Szent Ferenc az ifjúságában hallja, és majd fokozatosan meg is hallja. Vérré válik benne, s végül egy csodaszép himnusszá. 800 évvel ezelőtt írja ezt a himnuszt, a Pax et Bonum énekét, a Laudi delle creaturet, a Cantico di frate solet, a teremtmények dicséretét, a naptestvér énekét, mert mi egyszerűen csak naphimnusznak mondunk. A nyers fordítását fogom felolvasni, fogják a kedves hallgatók hallani, egyszerűen azért, mert hogy ez a csoda, a naphimnusz, egyszerűen lefordíthatatlan, mégpedig az egyszerűsége miatt. Magyar nyelven készült számtalan megközelítés, úgynevezett parafrázis, majd ezekkel is ismerkedünk, és amelyek egyik szebb, mint a másik. De tökéletes, hű fordítás egy sem készült. Ez a nyers fordítás, amit hallani fognak a kedves hallgatók, Ördög Évától és Pál József való. Ördög Éva a szegedi olasz tanszéknek volt a vezetője, és a tanszék élén őt Pál József követte. Mindkettőjüket megkértem, hogy készítsék el a naphimnusz nyers fordítását. Egymástól teljesen függetlenül el is készítették, és láss csodát, vagy láttam a csodát, hogy szinte szóról szóra ugyanaz. A különbségeket majd jelezni fogom. Akkor halljuk a teremtmények dicséretei, a naptestvér énekét. Legfőségesebb, legmagasságosabb. Mindenható jó Uram, tiéd a dicséretek, a dicsőség és a tisztelet és minden áldás. Csak téged legfőségesebb illetnek meg, és senki ember nem méltó téged akár csak megnevezni, elgondolni. Dicsértessél, én Uram, minden teremtményeddel, különösen a napfivér bíró úrral, aki a nappal és bevilágítasz minket általa, és ő szép és sugárzó nagy ragyogással, te tőle, te rólad legfőségesebb hordoz jelentést, téged fejez ki. Dicsértessél én Uram, old nővérért és a csillagokért, az égen formáltad meg őket fényesnek és értékesnek és szépnek. Dicsértessél én, Uram, szélfivérért és a levegőért és a felhős és a derűs és minden időért, mely által teremtményeidnek adsz fenntartást. Dicsértessél én, Uram, víznővérért, amely nagyon hasznos és alázatos és értékes és szűzi tiszta. Dicsértessél én, Uram, tűz fivérért, amely által bevilágítod az éjjelt, az éjszakát, s ő szép és játékos és izmos és erős. Dicsértessél én, Uram, a mi nővérünkért, földanyánkért, amely fenntart minket és irányít, és terem különféle gyümölcsöket, színes virágokkal és növényeket, füveket. Dicsértessél én, Uram, azokért, akik megbocsájtanak a te szerelmedért, és elviselnek betegséget és üldöztetést. Boldogok azok, akik azt el fogják viselni békében, akik általad legföldségesebb lesznek megkoronázva. Dicsértessél én, Uram, a mi testi halál nővérünkért, akitől senki élő ember el nem futhat. Jaj azoknak, akik meg fognak halni a halálos bűnökben. Boldogok azok, akiket találni fog a halál a te legszentebb akaratodban, akiknek a második halál nem fog ártani. Dicsérjétek és áldjátok én Uramat, és mondjatok neki köszönetet, szolgáljátok őt nagy alázatossággal. Kedves hallgatók, a naphimnusz keletkezéséről olvashatunk az Assisi Szent Ferenc írásai 2018-ban megjelent kötetben. Olvasom. átsírt éjszakát hoz az alkony, nyomában a hajnal öröme, 30. Zsoltár 6. verse. A naphimnusz, ez a dicsőítő újjongás, ilyen átsírt éjszakát követő hajnalon pattant ki, mint a hajnal öröme. A naphimnusz újjongása Ferencben nem a sikerek sikerei csúcsán, a lelki örömök, a lelkesedés tetőfokán született meg, éppen ellenkezőleg a mélyponton, a már csak nem teljesen vak Ferencet gyötrő szemfájása és egyéb betegségei kínoszták. Az éjszaka egy szemerjét nem tudott aludni, már több éjszakája. Viskójában azért vonult el, hogy ne zavarja a testvéreket. Viskójában egerek hada zargatta. Álmatlanul, társtalanul, kiszolgáltatottan, nekikeseredve vergődött. Lelkére teljes sötétség telepedett, és ekkor elhagyatottságának mélypontján, a nem bírom tovább nullpontján az Úrhoz kiáltott, s nem hiába. Válasz érkezett, melyben az Úr többször is testvérének szólítja őt. Ferenc egész lényét belobbantja az öröm, hogy őt az Úr testvérének mondja, hogy ő az Úré befogadott az ő országába, az ő üdvösségébe, az ő urának örömébe. Mindez kimondhatatlan, hogy a Cselánoi Tamás írja, az életrajzíró, ez az kimondhatatlan, az indicibile, mégis egy keveset, amennyit képes, ebből a kimondhatatlanból mégiscsak elmondott az ő társainak. Erről a többek között, az életrajzok közül a perugiai legenda ír, és így. Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és gyötrelmeimben, vigaszt kell találnom az Úrban betegségeimben és gyötrelmeimben. És mindig hálát kell adnom az Atya Istennek és egyszülött fiának, Urunknak Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért, hogy tudnélik irgalmasságában engem, a méltatlan kis szolgát, még mint testben élő embert, kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicséretére, a mi vigasztalásunkra és fele barátaink épülésére új dicsőítő éneket akarok szerezni az Úr teremtményeiről, melyeket nap mint nap használunk, és amelyek nélkül nem élhetünk, de melyek által az emberi nem súlyosan véd teremtője ellen. Naponta hálátlanok vagyunk ekkora kegyelemért, mert nem dicsérjük úgy teremtőnket és minden jó adományozóját, ahogy illenék. Az utolsó két strófa, olvasom ebben a bevezetőben, az utolsó két strófa kivételével a himnusz 1225 áprilisában született, az olasz irodalom umbriai dialektusban írt egyik első emléke ez. Ennyit a naphimnusz keletkezéséről. És vajon mik ennek a öröméneknek, húsvéti öröméneknek, a naphimnusznak a forrásai, a tűz és a víz. Mert hogy az egyik forrás a Szent Ferenc korabeli vágásdalok, a vándordiákok, kóborszerzetesek, kiugrott papok, jokulátorok, énekmondóknak az igen-igen világias dalai. Másrészt a legfőbb forrása a Szentírás. Mindenek előtt a zsoltárok, de stílusában az evangéliumok, hiszen ez a stílus az evangéliumokat határozza így meg Szent Ágoston, de ez illik a naphimnuszra is, a Sermo Humilis. A Szent Ferenc korabeli vágás dalok, vándordalok, mondhatni a korabeli slágerek. Maga Szent Ferenc utal ezekre a dalokra azzal, hogy a naphimnusz születése után úgy küldi a testvéreket prédikálni, hogy menjenek és énekeljék. A naphimnusz megtanítja Szent Ferenc. Állítólag maga a dallam is tőle való Szent Ferencről sajnos nem tudjuk, hogy milyen lehetett. Ezt mondja a testvéreknek, hogy menjenek szerte a nagyvilágban, prédikáljanak, és a prédikáció előtt és a prédikáció után énekeljék el a naptestvér énekét, legyenek az Úr énekmondói, legyenek jokulla Torres Domini, az Úrnak a jokulátorai, mert hát mi mások, olvasom a perugiai legendából Szent Ferenc szavait, mert hát mi mások a kisebb testvérek, mint az Úr komédiásai, mint az Úr jokulátorai. Igen, a jokulátorok Szent Ferenc korában komédiások voltak, bohókás, tréfás és többnyire szerelmes daloknak a szerzői és az előadói. A dalok nem álltak messze Szent Ferenctől, hiszen megtérése előtt társaival beharsogja velük mulatósan az Assisi éjszakát. Ezeknek a daloknak egy gyűjteményét találták meg Carmina Burana címmel. Ha kinyitjuk ezt a gyűjteményt, a Carmina Buranát, akkor ízelítőt kapunk a jokulátoroknak a repertoáriából, és később éppen Szent Ferenc nyomában a jokulátoroknak két tábora alakult ki, a világi és a misztikus énekmondók. Carmina Burana egy csodálatos felfedezés, ugyanis Carmina Burana néven ismeretes az a 13. századi középkori latin, valamint kisebb részben középfelnémet, ófrancia és provanszál szövegű versgyűjtemény kódex, amelyet a bajorországi Benedikt Bayern kolostorában találtak meg. Karl Orff zenésítette meg 1937-ben. Ez az ő nagy csodaműve. Ezek a versek, melyeket vándor diákok, és említettem, kóborszerzetesek, kiugrót papok írtak, egytől egyig világi témájúak. A középkornak hol gyengéd, hol trágárságig, vaskos, hol lírikus, hol ironikusan humoros, népies költészete ez. Az antológia, a Carmina Burana sokáig lappangott, és csak 1803-ban került elő a, említettem, Benedikt Bayerni kolostor könyvtárából, és mivel a hely latin neve Bura Sancti Benedicte, innen ered a Carmina, ez dalokat jelent, szó után a Burana jelző, Carmina Burana. Felfedezése után nem azonnal jelent meg, valószínű, hogy a szabad szájúsága miatt még a felvilágosult korban is nehéz meggondolták közkincsé tenni, majd csak a felfedezés után jó fél évszázaddal később jelent meg. Lapozzunk bele ebbe a középkori énekes gyűjteménybe, amelynek a dalait nagy valószínűség szerint az Assisi polgárok bosszantására, bosszúságára, az éjszakában mulatozva és a mulatságot vezetve, vezérelve Szent Ferenc is énekelhette. A daloknak nincsen címe, hanem az első sor mindig a cím. Az első dal legyen egy tanító költemény, amelynek a tanítása máig is érvényes, Szedő Dénes atya fordítása. Sajnos nem tudom visszaadni az elmondásban a fantasztikus rajzát ennek a versnek. Minthogy a méltóság az alantast kezdte szeretné, kezdte a méltóságot alantas módra levetni. Méltóság, melyet derekasság már nem irányít, mit sem használ, nincs, kinek az már érne parányit. Emberi méltóság, istenség arcvonása, emberi méltóság, kíséri erény ragyogása, emberi méltóság, megfékez fékevesztettet, emberi méltóság, istápol szárnyaszegettet, emberi méltóság, törvény s jog szent a szemében, emberi méltóság, csak a rosszat féli szívében. Méltó ember, aki szép virtusa megnemesített, korcs ellenben, akit virtus semmilyen se hevített. És aztán egy másik vers, Vörös Sándor fordításában, földön futó pap vagyok, tengődés a részem, űz és hajt a gyötrelem, vége sose lészen. Tovább járnám iskolám, tanulni kívánok, de nagyobb úr nyomor, mint a tudományok. Ruhám durva szövete, vékony és avit már, nincsen semmi melege, rostja közt a szél jár. Templomba, misére én alig merek menni, zsolozsmán és vesperán végig jelen lenni. Uram, Nagy a te erényed, jól látod, hogy van okom kérni segítséget. Csak egy példát mondhatok. Szent Mártonra kérlek, ruházd fel porhüvelyét ennek a szegénynek, és Isten majd felemel, magas mennyre tárul, jutalomként üdvödet adja koronául. Ugyancsak egy Veres Sándor vers következik, amelynek csak részleteit bátorkodom felolvasni, a korabeli szerelmi filozófiát tárja elénk. Könnyen kapottat kötve tűröm, megtagadottat vágyva űzöm vasakarattal. Rám, ami hallgat, elkerülöm, megmakacsoltat látnom öröm. Hű vagyok ebben, érte a bukás, ha üdvösség is várna. Ki kedvel, azt megvetem. Ki megvet, azt kedvelem. Taszít, ami feladat. Vágyom, inkább tilosat, ami szabad. Redves az, kedves, ami nem szabad. Ismét egy szedődénes fordítást olvasok, ebből is csak részleteket. Ki kockavetésben kezdődik, és 23 vers szakból áll, szinte abbahagyhatatlan, mint az a veszélyes játék. A játékszenvedés ismerik ma így, hogy esetleg sorsjegymánia, amely bizony csak veszedelmes. Olvasok részleteket belőle mégis. Ki kockavetésben szereztél hírt, nevet, s tekergők körében múlatni örömed, a bort megnevessed, a kocsmát szeressed. A kocsmába csalás járja. Kocka penderülve szorgalmaztad, óbégathatsz lemesztelenülve. Jaj, neked kocka, amit adsz. Csupa családság, csapda az. Játszóid összecsődíted, s vacogtatod szegényeket. Mivel a játékszenvedély, merő latorság, átok, rabjául esve, engemet a végromlásba rántott. A kocka csak gyötrelmet ad hívének, játékürügyén, kire a vad hideg szakad, tomboló télnek idején. Ördögé a kocka, az ördög szokása, fürge, s a báva a játszót is megtréfálja. Ördögé a kocka, de gazságát osztja az is, aki dobja. Veres Sándor fordítása következik. Míg kocsmában jól időzünk kezdettel. Ebből is csak két versszakot. Iszik pénzes, iszik dolgos, iszik csuhás, iszik zsoldos, iszik szolga, iszik dajka, iszik tolva, iszik szajha, iszik emez, iszik amaz, iszik derék, iszik pimasz, iszik szőke, iszik barla, iszik tudós, iszik balga, iszik szegény, iszik beteg, iszik aggastyán és gyerek, iszik főpap, iszik dékán, iszik húgom, néném, bátyám, iszik apám, iszik anyám, iszik minden egyáltalán, iszik száz és iszik ezer, egész világ nyakal bedel fordította, mint mondtam, Veres Sándor. És aztán szinte csak a címét, mert hosszabb, bár sajnálom elhagyni, de az időt nézem, majd ha marad idő, akkor visszatérünk rá. Bég György fordítása, vaskos irónia, erős eretnek stih érződik rajta, támadás a gazdag egyház ellen. Kezdődik pedig len a pénz szent evangéliuma, Szent Márka szerint. Amaz időben így szól a pápa a rómaiakhoz. Midőn eljövend az emberfia, a mi fenségünk trónusához, először ezt mondjátok neki, barátom, mi végre jöttél, s ha ő ahelyett, hogy megnyitná zsebét, kitartóan kilincsel továbbra is ti nálatok, vessétek ki a külső sötétség mélyeire. Sajnálom, sajnálom, de nem olvasom végig, az utolsó két sor, fele barátaim, mindig ügyeljetek arra, nehogy valaki üres szavakkal rászedjen benneteket. Íme példát adtam néktek, ahogyan én cselekszem, ti is hasonlóképpen cselekedjetek.
Thank you.
Carmina Burana versei a rend alapító korában születtek, egyidejűek a naphimnusszal. Fontos mondata volt, hogy a kereszténység a 11., 12., 13. században már van olyan erős, hogy magára is játékos kritikával, öniróniával tud tekinteni. Ez ma is fontos jellemzője kell, hogy legyen az Anyaszentegyháznak. Furának tűnhet, hogy Szent Ferenc a naphimnuszt, amikor lediktálta, elénekelte, sőt meg is tanította erre az énekre a testvéreket, azzal küldte őket, hogy legyenek komédiások, legyenek jokulátorok, énekmondók, és ezzel utalt arra is, hogy ő maga is részese volt ennek a komédiázásnak, ennek a jokulátor, énekmondó játéknak és mulatozásnak. Szent Ferenc ezt már ezerszer megbánta. Ifjúságának a bűneként említette, és úgy gondolt rá, mint amit az Úr már megbocsátott, és amikor erre gondolt, akkor magasztalta, dicsőítette az Úr fenséges irgalmát, az ő megbocsátó hatalmát. Szent Ferencre jellemző volt az, hogy semmit sem felejtett el. Nem engedte a testvéreknek, hogy radírt használjanak, hogy bármit is kitörüljenek. Azt megengedte, hogy amit hibásnak találnak és tartanak, azt húzzák át, de nem terülhetik ki, nem semmisíthetik meg. Ma talán Szent Ferenc ugyanez a számítógép világában talán a delet masinát, a delet jelzést tiltaná, hogy azt használnák, a kitörlés használnák a testvérek. Miért is Ferencben ez a bűneihez is a hűség? Nagy kérdés. Azért, mert értük bocsánatot kérve, élvezve Isten megbocsátó jóságát, miközben nem felejti bűneit, sőt, sokszor fölemlegeti, magasztalja, hirdeti ezt a jóságot, Istennek ezt a megbocsátó hatalmát. És aztán a másik, amiért tiltja, hogy a hibát azt kiradírozzuk, ne radírozz ki, legyen számodra tanulság, tanulj belőle, tanulj a hibádból, hogy többet ne kövesd el. És aztán a másik, igen-igen fontos szempont, amiért Szent Ferenc nem engedi a radírnak a használatát, hogy ha szemed előtt van, hogy te is bűnös ember voltál és vagy, akkor megértő leszel a bűnös ember iránt. Olvasom a három társ legendába. A három társ, aki ezt a legendát írta, Szent Ferenc legszűkebb körének három társa. Egyik tanítását adják vissza ebben a legendában, amelyet egyik káptalanon mondott Assisi Szent Ferenc. Lehet, hogy ezt már olvastam, ez olyan fontos, hogy nem lehet elégszer. Olvasom. Arra is váltig intette a testvéreket Szent Ferenc, hogy senkit se ítéljenek meg, és ne nézzék le azokat, akik világiasan élnek, s páváskodva és hivalkodva ruházkodnak, mert szokta mondani, Isten, a mi és az ő uruk elég hatalmas ahhoz, hogy magához térítse őket, és mint választottaknak, az igazultak közt jelöljön ki számukra helyet. Mi sokat már a sátán prédájának vélünk, holott még Krisztus tanítványa válhat belőle. Szóval az intelem, hogy a páváskodókat ne ítéljék el. És miért is? Lapozzunk a háromtárs legenda elejére az első fejezetre. Ez az első fejezet a fiatal, ifjú Szent Ferencet mutatja be. Olvasom. Ferenc miután felserdült, és elméjét kellőképpen kipallérozta, atya mesterségét, a kereskedést kezdte folytatni. Mivel élt-halt a mókáért és a dalért, barátaival éjjel-nappal Assisi utcáit járta, és olyan hallatlanul bőkezűen szórta a pénzt, hogy egész keresete ráment a lakomázásra, italra és szórakozásra. Szülei emiatt többször szemrehányást tettek neki, olvasom a háromtárs legendába, mondom, a legszűkebb társai írják ezt, személyre vetették szülei, hogy annyit költ magára és barátaira, mintha nem is az ő fiúk, hanem valami hatalmas fejedelem gyermeke volna, mivel azonban gazdagok voltak, és nagyon szerették fiúkat, végre is beletörődtek a dologba, és nem zavarták köreit. De, folytatom némi kihagyás után, de nem csak ilyen dolgokban volt Ferenc bőkezű, sőt pazarló, hanem ruházkodásban is messze túllépte az illendőség határát, és a lehető legdrágább szövetekből varratta a ruháit. Egyszer meg annyira ment a különcködésben, hogy ugyanannak az öltönynek egyik felét a leghitványabb, másik felét pedig a legdrágább kelméből készítette. Na, kedves hallgatók, hát nincs olyan nap alatt, mert ma is vannak bohókás öltözetek. Nézzük például a szakadt farmereket, amelyek bár szakadt farmerek, de nem is tudok annyi pénzt mondani, amennyiért ezeket meg lehet vásárolni. Ennyi? 20 000 forintért, vagy még többért is? Hát mint a Szent Ferenc lennének a mai kedves bohókás fiatalok. Vagyis nagyon fontos, hogy Szent Ferenc semmit sem tagadott el az életéből, egyrészt, mint mondtam, hogy megbánva, hirdetve az Úr irgalmát, másrészt, hogy tanuljunk belőle, harmadrészt pedig, ahogy olvastam, hogy legyen bennünk megértés az emberek iránt. Kedves testvérek, ez nagyon fontos, ez a tanítása Szent Ferencnek, mert azt mondja, hogy nincs reménytelen eset. És még magamra is vonatkoztathatom ezt, van remény. Még én is lehetek a legfelségesebbtől megkoronázott, ragyogó, alázattal szolgáló testvér. Ennyit a források közül a vágáns dalokról. Mondtam, hogy tűz és víz a források, hiszen a másik az a zsoltárok világa. De az órára nézek, és látom, hogy erről már majd csak erről a forrásról következő olvasás órán érdemes szólni. Egy ragyogó világ, Szent Ferenc világa, ahogyan ő a Szentírást olvasta, nem is annyira olvasta, mint inkább a liturgiából hallotta, és írja róla Cselánói Tamás, a kortárs életrajz író, hogy fantasztikus memóriával rendelkezett, és amit hallott, azt meg is jegyezte. Szóval Szent Ferenc forrásvilága, és itt elsősorban a zsoltárok, ahogyan Szent Ferenc a zsoltárt imádkozta, most elköszönök a Mária Rádió kedves hallgatóitól, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.